Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Eddig a podcastokat elég jónak tartottam, de az elmúlt napokban szinte reflexből azt a kérdést akartam feltenni, hogy megzavarodott egy kicsit János Zsolt. Ezt a spontán csípőből lövést jelezte vissza egy podcast hallgató. Miután az elmúlt podcastban egy pár alkalommal arról beszélgettem, hogy a piac kezd azzal a gondolattal is foglalkozni, és érdemes különböző üzleti modellekbe azt a gondolatot szétszedni, hogy mi lenne, ha nem jönne kamat csökkentés. És hogy ezt hogy lehet így látni, és ezt hogy lehet komolyan gondolni, mert akkor a problémák vannak a gazdaságban, hogy ezt kamatcsökkentés nélkül nem lehet kezelni. Na ja, persze, van az a szemszög, és ha megnézzük, és újra ez jön példaként, hogy az ingatlan piacokban világszerte benne vannak a problémák, és ugye az ingatlanoknál megvan az a probléma, hogy a legtöbb ingatlan projekt az, mivel hiteleken keresztül van finanszírozva, mert általában ez ugye a rentabilitás kalkulációkba segít a projekteknek, a rentabilitás még érdekesebbé tenni. Ezért előbb-utóbb, hogyha az ingatlan piacnak problémái vannak, akkor ez beszivárog a banki mérlegekbe, és hogyha ez a banki mérlegekbe benne van, akkor onnan jöhetnek a problémák. És van ugye két ilyen ketyegő bomba kis felhő, ami fölöttünk lebeg márciusra nézve. Az egyik a Bank Term Funding Program, tehát ez persze, hogy főleg az a likviditás támogatási program, amelyik az amerikai piacnak megy, és ez egy ilyen gondolat, mert ez is sokszor jön, hogy állandóan az amerikai piaccal foglalkozom, és erről beszélek, és mi nem beszélek a regionális piacokról. Erre nagyon egyszerű válasz van, hogyha ma megnézem a globális gazdaságot, a globális piacokat, akkor 70%-ban az amerikai piac teszi ki a globális piacot, tendencia növekedik felfele, azonban 80%-nál leszünk, akkor ilyen kicsi itt-ott Mickey Mouse piacokra miért lenne szükségünk? Még hogyha majd osztrák piacot is kézbe veszek, és megnézem a tőzsdei kapitalizációt itt Ausztriában, és ezt összehasonlítva a globális piacsal, akkor valahol 0,01%-nál mozgunk. Teli inside-a, benfentes itt-ott mozgásokkal még mindig, illikvid pozíciókkal még mindig, tehát sok minden van, ami miatt ha azt mondjuk, hogy oké, hol történik a zaj, akkor azt érdemes figyelni. Tehát az egyik, ami a likviditást meg tudja változtatni, ez a Bank Term Funding Program. Lehet, hogy az annyira problémás lesz, hogy aztán az amerikai szabályzó kitalál egy következő BTF programot. És a másik, ami Joe Bidennek, ugye az úgynevezett Inflation Reduction Plan-je, ami oda vezetett, hogy ebből nagyon sok likviditás került különböző iparágakba, és ez pluszba még a gazdaságnak is erőt adott, és az inflációt is magas szinten tartja, és ennek is vége lesz körülbelül márciusban, tehát ez két likviditási forrás, ami meg fog szűnni, és a kérdés az lesz, hogy ez erre hogy fog a piac reagálni. De ha megnézzük, akkor hosszú időre, hosszú távra nézve az árak kell felfele menjenek. Miért? Hát az a rengeteg kiadás, költség, pozíció, ami előttünk áll az energiatranszformáció oldaláról, az egész ESG témák megvalósítása, a CO2 kibocsátások kezelése is és csökkentése, ez mind szinte minden iparágban azzal jár, hogy az árak emelkedni fognak, kell emelkedjenek, másképp ezt nem lehet megfinanszírozni. És a nap végén ezeket a magasabb árakat kifizeti meg, hát a piac, ki a piac, az mi vagyunk, tehát a fogyasztók. A kérdés csak az, hogy mennyi idő kell, hogy a fogyasztó magasabb árakhoz hozzaszokjon, és az ő bevétele is olyan ütemben növekedjen meg, hogy az arányok valamilyen formában balanszban maradjanak is, hogy ezt tudja finanszírozni. És ez van az ingatlan piacnál is, az, hogy a bankoknak a mérlegükben benne vannak a finanszírozott ingatlanok, ez nem újdonság, ez nyilvános, ezt lehet látni, látjuk a mérlegeket, tudjuk, hogy ezek benne vannak. Tehát ezeket egy részben a piacban be tudta árazni. A kérdés az, hogy mikor jönnek azok a jelek, hogy idővel a bérleti díjak például nem csökkennek, hanem legalább stabilizálódnak, és azután elkezdnek növekedni, már az infláció miatt. Mikor látjuk azokat a jeleket, hogy a vételi árak az ingatlan szektorba nem csökkennek, hanem stabilizálódnak és elkezdnek növekedni már az infláció miatt. És ez idő kérdése. Van egy pár elemző, aki már most azt jelzi, hogy úgy tűnik, hogy az ingatlan piac kamatcsökkentés nélkül is stabilizálni tudja magát, pont ezért, mert a bérbeadások stabilizálódnak, pont ezért, mert az árak stabilizálódnak, az emelkednek. Egy jó ideig nagyon sok régióban nem indult el új projekt, ennek megvan az előnye, hogy mivel a lakás igény az nem csökkent, hanem az egyelőre tovább magas szinten megvan, hogy a kereslet oldaláról is, tehát egy lakás megvásárlás, azt lehet halasztani egy család oldaláról 1-2 évvel, de ha megvan az igény valahol lakni, akkor ezt míg a világ halasztani nem lehet, tehát előbb-utóbb ez jön. A kérdés ugye a döntő az, hogy ez alatt az idő alatt mi történik a struktúrákkal, a vállalatokkal, mennyire kemény a menedzsment, mennyire képes a menedzsment saját maga ellen dönteni, mit követelnek be a tulajdonosok, mert hogy a költségstruktúra ugyanúgy marad, mint eddig, de a piacok megváltoztak, akkor persze, hogy ez belülről kiszívná az energiát a projektekből, de hogyha megfelelő lépéseket, és ezek radikális lépések, megtesz a menedzsment is, akkor ez a transformáció az iparágával tesz, hogy tud tovább menni. Az, ami most úgy tűnik, hogy ez egy ilyen, szinte minden egy antibiotikum lenne, mindenre megoldást hoz, az a KI fantázia, a mesterséges intelligencia fantázia. A vicces ugye az, hogy egy pár hónappal ezelőtt az árfolyamok a piacokba emelkedtek, a piacokon emelkedtek azért, mert azt várta a piac, hogy kamatcsökkentés lesz. Most szembenéz azzal a piac, hogy kamatcsökkentés olyan hamar nem lesz, és mégis emelkednek az árfolyamok, mert megvan ez a KI motiváció, hogy a mesterséges intelligencia az segíteni fog mindenütt a hatékonyságot növelni, a marzsokat növelni, ezen keresztül a nyereségek maximálisak lesznek. A kérdés az, hogy meddig. És ugye a hónapi nap erre hegyeződik ki, így a piacban egy kicsit a hangulat, és szinte mindenki figyeli ezt, hogy oké, Nvidia mit fog jelezni, mennyire tudja alátámasztani azt a nagyon erős árfolyam emelkedést, amit eddig láttunk a számokkal. És erre is jött egy jó kérdés, hogy ugye sokszor azt mondjuk, hogy a piac beárazza a híreket, vagy az elvárásokat, hogy ez hogy történik meg. Tehát a beárazás az egy egyszerű kifejezése annak, hogy viselkednek a vevők és az eladók a piacon. Ha megvan egy olyan hír, megvan egy olyan elvárás, megvan egy fantázia mind a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan, akkor azon keresztül árazódik ez be az árfolyamokba, hogy egyre magasabb árfolyamokat fogad el a piac, mint vételi árat, és elmagyarázza magának, hogy igen, ez a magasabb ár rendben van azért, mert megvan a perspektíva a jövőre nézve, és ma mindenki azért vesz valamit meg, legalábbis a befektetéseknél, mert azt reméli, vagy arról van meggyőződve, hogy ez drágában újra el tudja adni. Hogyha ez nem működne, hát akkor ez egy rossz biznisz lenne. És ezért van ugye ez a gondolat, hogy beárazódik egy pozitív hír magasabb árfolyamok formájába. Amikor jön a vállalat a jelentéssel, akkor megnézi a piac az első pillanatban, hogy oké, mit jelentettek, mekkorák a marzsok, milyen a forgalom, tudott-e teljesíteni a vállalat, tehát azt, amit előre már a piac felvásárolt és magasabb árat elfogadott magának, ezt tudták-e teljesíteni. És itt van egy csalódás nagyon sokszor, hogyha nem teljesíti azt, amit a piac elvár a vállalat, de mégis növekedett. Tehát a piac elvárt, mondok egy számot, 50%-ot, és a menedzsmentnek sikerült 35%-ot teljesíteni. Akkor erre normális esetben azt mondanák sokan, hogy na já, hát 35% növekedés, ez nagyon jó, mit akar a piac? Na já, a kérdés az, hogy miért szivárogtatták ki egyáltalán, vagy miért szivárogott ki az az elvárás, hogy 50% legyen, mert hát erre állította be az árakat a piac, és hát akkor annak ellenére, hogy növekedés van, de nem 50%, hanem csak 35, hát ezért akkor általában az árfolyam visszacsökken arra a szintre, amit a piac ezzel az új információval ugye be kell árazzon. És ez nagyon lényeges, az árfolyamok azok azért mozognak, mert információkat dolgoz fel a piac, áraz be a piac, és ezért is jövőre nézve prognózisokat kimondani, és elmondani, hogy hol milyen lesz a piac 25-ben, 26-ban, abszolút nonsense, mert senki nem tudja, hogy még azt se tudjuk, hogy hónap milyen hírek lesznek a világban, tehát milyen híreket kell feldolgozzon a piac, és ez fogja az árfolyamokat befolyásolni. Tehát megvolt az elvárás, jönnek a számok, és azután a következő lélegzettel a piac már azt figyeli, oké, a múlt le van rendezve, mit mond a menedzsment a jövőre nézve, a következő negyedévre nézve, milyenek az elvárások, mivel foglalkoznak, problémák jönnek, lehetőségek jönnek, mit jelez a piac, és ez már megint a következő fantázia, hír, ezek még nem tények, ezek mind csak előre tekintett elvárások, és akkor ezeket kezdi a piac megint beárazni azzal, hogy vagy magasabb, vagy alacsonyabb árakat fogad el magának. És ez a döntő, ez a gondolat, ez nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk, hogy a piac, ami történik, és ez lényeges arra a kérdése is, mert jön az, hogy mindent ez nem mehet így tovább, ez a szárnyalás. Na ja, a szárnyalás alapjában mehet tovább mindaddig, amíg a vállalatok azután teljesítenek, és az az árfolyam emelkedés, ami nagyon erős volt, az nem csak vízió, spekuláció, vagy rövid időre felbukkanó piaci anomáliákból alakulnak ki. Hogyha ezek történnek, akkor persze, hogy megvan a korrekció, de hogyha a tényekkel össze van ez vonva, és ezt a tegnap reggel is már mondtam, hogy csak hogyha ma Nvidia-t vesszük kézbe, akkor, és megnézzük a számokat, akkor a vállalat csak saját magával szembe is nézve az elmúlt 20 évre, szinte minden pontban, amit itt megnézünk, EBITDA, income margin, tehát a bevételekre a nyereség, return on equity, tehát hogyha a részvényekre nézzük a hozamot a részvény árfolyamára, hogy az milyen, minden pontban az az Nvidia, amit ma nézünk, az elmúlt 20 évre visszavetítve, a legjobb Nvidia, amit eddig láttunk, nem csak spekuláció, fantázia, vízió és egyéb oldaláról, hanem tények oldaláról is. Ha ezt összehasonlítjuk az amerikai technológiai piaccal, akkor is nagyon erősen elől van, és hogyha az amerikai piacot összességében nézzük, akkor is nagyon kevés az a vállalat, egy pár van, amelyik hasonlóan erős tud lenni. Tehát akik azt mondják, hogy ebben csak lufi van, az is benne van. Az egész remény és az egész vízió és perspektíva. Tehát már azt látjuk, hogy persze pillanatnyilag a piacokban benne van ez a kapaszkodó, és a piac reméli, hogy tényleg a mesterséges intelligencia segít a hatékonyságokat annyira hatékonyságokat annyira kihozni a struktúrákból, hogy a magasabb kamatot tovább is kibírja a piac, hogy a magasabb inflációt tovább elfogadják az emberek, a magasabb költségeket és ezen keresztül a béreket is ki tudjuk fizetni, ehhez kell valamilyen formába a hatékonyság növelés, mert hát a pénz valahonnan kell jöjjön, Tehát ezért kapaszkodik a piac pillanatnyilag ebbe a reményképbe, és ameddig ez nem erodálódik valamilyen jelentés oldaláról, vagy valami olyan mérleg kreativitás oldaláról, ami csalódna a piac, addig ez tovább fog menni, hogy mindenki, aki jön a jelentésekkel, és azt mondja, hogy hát mi gondolkozunk, vagy bevezessük a mesterséges intelligencia modelleket az üzleti modellünkbe, hogy ezzel mindenki a hatékonyságot akarja növelni, mert ezen keresztül a marzsokat is tudja ugye irányítani. Kritikusok már kezdik azt is figyelni, hogy ugye Nvidia körül kezd kialakulni egy olyan univerzum, hogy tiszta véletlen olyan vállalatokat vásárol fel, vagy megy stratégiai kooperációkba Nvidia, amelyikek Nvidia-nak a chipjeit használják fel, tehát kezd egy ilyen belső univerzum kialakulni, ezt már mondtam egy pár nappal ezelőtt, hogy olyan vállalatoknak is a részvényei kezdenek szárnyalni, amelyeknek az üzleti modellük alapjába nem adná meg az alapokat, de az, ami benne van a könyvekben, hogy stratégiai együttműködés, vagy ügyfele Nvidia-nak, vagy résztulajdonos Nvidia, vagy ő beszállt, vagy beszállít, vagy olyan termék van, amelyikbe ezekre a csippekre van szükség. Tehát e körül kezd ez így kialakulni, és itt a számokat még pontosabban megnézzük. Ez mind arra vetít vissza, hogy pont ezért kell a még több transzparencia, még több ESG, még nyitottabb üzleti modellek, mert pont akkor, amikor kialakul egy szektor körül egy ilyen hype, akkor még pontosabban bele kell nézni és látni, hogy ott mi is történik. Tehát ott még inkább nincs üzleti titok. És egy dolog van, hogyha egy vállalatnak ma sikerül egy ilyen lépés ilyen irányba, akkor ez nem fog míg a világ egyedülállóként maradni, hát mert persze a többi piac szereplők nem ott ülnek, és azt mondják, hogy jó, hát tapsolunk, akkor neked sikerült, és mi lemaradunk, mi akkor nem kell semmit már csináljunk. Na, akkor ők megnézik, hogy oké, mit csinál, hogy tudjuk ezt lekoppintani, hogy tudjuk ezt lemásolni, hogy tudunk ezzel a mi üzleti modellünkbe dolgozni, tehát ez gyorsítja azt is, hogy más szektorok is erre tudnak reagálni, és azon gondolkoznak, hogy oké, hogy tudjuk ezt a lehetőséget átvenni a mi modellünkbe. Tehát ezzel összefoglalva megint a mai podcast, így a konklúzió, arra a kérdésre egy válasz, hogy de hát, hogyha ennyire erősen mentek a piacok, akkor nem jobb, hogyha kiszállok és nyereségeket elviszek? Igen, is és nem is. Attól függ, hogy milyen időhorizontokba gondolkozik valaki. Ha rövid az időhorizont, mert megvan bármi más az életemben, amire szükséges a likviditás, akkor nem kérdés, és akkor az utolsó pillanatnyi kipiszkálni és feszegetni, és hogy rezegjen minden, az fölösleges. Ha 2024-be kell a likviditás, akkor már most az a kérdés, hogy mit keres valaki még befektetőként a piacokba, akkor persze, hogy a likviditást érdemes kivenni, mert akkor kell arra a témára. Hogyha ez nincs meg, hát akkor az idősáv megint a döntő kérdés, és azzal kibékülni, hogy a piacokban az a normális, hogy újra és újra magas értékek vannak, az a normális, hogy növekedik a gazdaság, az a normális, hogy növekednek a nyereségek, és néha az az abnormális meglepetés, hogyha valami új jön, és ezt a piacok újra be kell árazzák. Tehát ez mindig a gondolat kérdése, hogy ki mire képes nézni, hogy egy ugye egyszerű kijelentés, hogy a pohár félig teli van, vagy félig üres. Ezt nagyon sok embertől hallom, hogy hát persze a félig teli részre néz, mert hát csak ez visz tovább, de ebben benne van az a negatív gondolat, hogy mégis ott van, hogy a félig résszel is foglalkozik. És mindegy, hogy melyik résszel foglalkozom, feltenni azt a kérdést, hogy miért pont azzal foglalkozom, és az milyen gondolatokat vált bennem ki, mert ez a döntő, hogy kezelem az aktuális gazdasági helyzetet, hogy kezelem a vállalatomnak a helyzetét, hogy kezelem a külvilágnak a helyzetét, hogy kezelem a környezetemnek a helyzetét, mindent. Ez mind ezzel a kérdéssel van összefüggésben, hogy mire nézek rá, és amire ránézek, azt miért nézem. Ezt tudom, hogy egy nagyon személyes kérdés, de ezt mindenki saját magával kell tisztázza. És most a végén, hogyha nem ügyelek, akkor még elcsúszok itt tőkepiaci témákból, ilyen ezotérikus gondolatokba is. De ez csak péntekre van ugye tervezve, hogy akkor közelítem a piacokat meg más oldalról, arra már megvan másképp a témám. Egy nagyon érdekes könyv és egy nagyon jó aktuális piac kutatás került a kezembe, ezt majd pénteken fogjuk beépíteni. Szóval, ezzel ma is elbúcsúzok mindenkitől, kellemes napot, hónap érdekes lesz, mert ugye hónap van az hónapi divány beszélgetésnek a felvétele, Szombathelyen lesz ez meg, egy különleges környezetbe Szilárddal és Szilveszterrel és a Beával közösen. Akinek még kedve van a felvétel közben bejelentkezni, az jelentkezhet. Igaz, hogy déli időben lesz, tehát munkaidőben lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű a legtöbb hallgatónak, de mindegy, lesz felvétel, és azután a YouTube csatornán is meg lehet majd a beszélgetést hallgatni. Kellemes napot mindenkinek, és a viszonthallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!